Égbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai vendégem, beszélgető társam, Mendján Eszter, újságíró, blogger, szín és stílus tanácsadó, szerző, rovatvezető, főszerkesztő különböző lapoknál. Itt a nem véletlenül álltam meg egy pillanatra bemutatásnál a szín és stílus tanácsadó, mert ez a szín tanácsadó azért egy kis magyarázatot szerintem igényel.
Most egyből az elején?
Hát a bemutatkozásnál talán indokolt elmondani, hogy ez mit is jelent.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Hát a szín tanácsadás az tulajdonképpen abban segít, hogy a természetes adottságainkhoz leginkább passzoló árnyalatokat megtaláljuk. Ez öltözködésre vonatkozik, illetve sminkre, és ez segít abban, hogy tudatosabban vásároljunk a jövőben, tehát ne legyenek olyan ruhadarabok a szekrényünkben, amik valamiért nem tudjuk megmagyarázni, de hogy így nem szívesen vesszük fel őket.
Ahogy ezt idesanyám szokta mondani, hogy valaki ne öltözködjön csiricsáré módon például, talán ezt is jelentheti ez, ugye?
Jelentheti, de valakinek egyébként pont nagyon jól áll a csiricsári.
Igen, akkor legközelebb küldjön egy ilyen fényképet valakiről, akinek ez jól áll, és én ezt szívesen megnézem. Viszonylag kevés ilyen emberre találkoztam. A témánk, amit választottunk, hát az ön érdeklődése, kutatási területe, erről ír cikkeket, erről tart előadásokat, ez a divat. Divat és fenntarthatóság. Eredetileg azt gondoltuk, amikor ezt a témát választottuk, hogy egy könnyed nyári csevegés beszélgetést tesz ebből, és ahogy elkezdtem felkészülni a mai beszélgetésre, rájöttem, hogy hát ez egyáltalán nem könnyed téma. Mert hogy az adatok meglehetősen riasztóak. Divat és vízlábnyom, ez az első kérdés, amiről érdemes néhány szót váltanunk. Amikor előadásokat szoktam tartani fiataloknak, akár középiskolásoknak, akár egyetemistáknak, akkor föl szoktam tenni egy kérdést. A kérdés az úgy hangzik, hogy tudják-e, hogy mennyi egy farmernek a víz lábnyoma. Tehát egy farmer előállítása, mennyi liter vizet használunk fel hozzá. Ugye ez a gyapot termesztésétől egészen addig tart ez a folyamat, amíg mi meg nem vásároljuk és fel nem vesszük. Hát nem nagyon szokták tudni a választ, ugye ez a helyes válasz az közel 8000 liter víz. Most egyébként, amiben jött, annak kiszámolta a vízlábnyomát? Milyen ruha van önön?
Nem számoltam ki a vízlábnyomát. Egyébként most ez egy kivételes alkalom, ugyanis tetőtől talpig magyar márkák, magyar alkotók, magyar tervezők darabjai van rajtam, de az én ruhatáramnak 80%-a a second hand vagy használt ruha. Ez most így alakult, nem tudom, milyen kedvem volt reggel, hogy ezeket a darabokat szerettem volna magamon tudni. Ez az adat egyébként rám is sokkolóan hatott, mikor hallottam, hogy egyetlen egy ruhadarabnak mekkora vízlábnyoma van. Én egyébként a pamut póló vízlábnyomával találkoztam először, az 2720 liter, amit úgy becsülnek, hogy körülbelül 3 évre elegendő ivóvíz mennyiséget jelent.
2,5 évig lenne elegendő egy embernek, ez az is egy elég riasztó adat. Ha már itt tartunk, akkor nézzük meg ezt globálisan, ugye én mondtam egy farmert, ő mondott egy pólót. Nézzük ennek mi a vízlábnyoma, hogyha mondjuk egy, most itt körülnéznénk a kollégák körében, akik itt a stúdió van a stúdión kívül ülnek, ugye mindenkin van nyilván alsónemű, mindenkin van zokni, mindenkin van legalább egy póló, mindenkin vagy valami farmer, vagy valami nadrág, és még valami cipő lehetőség szerint bőrcipő. Ha mindezt összeadjuk, ennek a vízlábnyoma közel 20 000 liter víz. Riasztó kimondani.
Riasztó, és pont ez az elgondolkodható, hogy tényleg szükség van-e mondjuk egy újabb és egy újabb farmerre, vagy újabb és egy újabb pólóra, és ezért is vagyok én nagyon a másodkézből beszerzett ruhadarabok pártján, mert azok már elkészültek, itt vannak, nagyon jó minőségű darabokat lehet egyébként találni. Annak mondjuk sokszor az a kritikája, hogy idő, mire az ember megtalálja azokat a ruhadarabokat, amik illenek hozzá, illenek a ruhatárához. Nem is nagyon lehet úgy nekiindulni egy ilyen vásárlásnak, hogy én most akkor pontosan tudom, hogy milyen szabás, milyen anyagú ruhadarabot keresek, mert nem biztos, hogy van, vagy ha van, akkor nem biztos, hogy abban a méretben van. Úgyhogy ez sokszor kritika a second hand-tel szemben, de szerencsére vannak azért magyar márkák, magyar alkotók, és akkor a lokális gyártást tudjuk erősíteni, vagy a lokális piacot tudjuk erősíteni a vásárlásunkkal, úgyhogy azért vannak lehetőségek.
Az előbb egy fél mondatot mondtam, hogy ne csak az egyéni vízlábnyomot nézzük, hanem nézzük meg globálisan, akkor ne maradjak ezzel adós. 2015-ben, tehát 6 évvel ezelőtt, és azóta a helyzet inkább romlott, a világ textil ipara 79 milliárd köbméter vizet használt fel a különböző ruházati termékek gyártásakor. Ezt nem is tudjuk értékelni. Ha azt mondom, hogy ez 43 balatonnyi vizet jelent, tehát 43 balatont képzeljünk magunk elé, és a világ textilipar egy évben ennyit használt fel, vagy hogyha azt mondom, hogy a Nílus éves vízhozamát jelenti, ami a forrásvidéktől eljut a földközi tengerbe, akkor már azért azt gondolom, hogy lehet fogalmunk arról, hogy mégis milyen óriási mennyiségről van szó. És nem csak az az érdekes, hogy nagy mennyiségű vizet használ fel a textilipar, hanem az is, hogy a ruházati termékek elkészítése során nagyon sok vegyszert, festéket használnak fel, és ezeknek egy jelentős része, különösen a fejlődő országokban, már pedig a ruházati termékeknek egy jelentős része a fejlődő országokban készül, tisztítatlanul kerül ez a víz vissza a folyókba, tavakba, szennyezi a környezetet, és rontja az ott élő embereknek az életfeltételeit.
Döbbenetes képeket lehet látni egyébként erről, hogyha az ember csak arra rákeres, hogy mennyire vízszennyező a divatiparnak a működése. Én is igazából emiatt változtattam azon, hogy hogyan írok az öltözködésről és a divatról, mert ugye különböző magazinoknál nagyon sok cikket írtam arról, hogy mik a kötelező darabok, mik a szezonálisan nagyon divatos holmik. Beszélgettem persze akkor már magyar tervezőkkel, alkotókkal is, de azért nagyon sokszor olyan képekkel illusztráltam a cikkeimet, amik például ezektől az úgynevezett fast fashion márkáktól származnak, és amikor megnéztem egy dokumentumfilmet, és rám az volt a legnagyobb hatással, ez a The True Cost, a valódi ár című dokumentumfilm, akkor tényleg napokig ültem otthon, hogy akkor hogyan fogok mesélni az öltözködésről, vagy a divatról. Főleg azért, mert egy olyan magazinnál dolgoztam, ami kifejezetten a 20 éves nőket célozta meg, és azért abban a korban elindul ez a vásárlási folyamat, megvan az első saját keresetünk, szívesen fejezzük ki magunkat a ruhákkal, érdekel bennünket a divat, és hát úgymond egy veszélyeztetett korosztály volt az, akit megszólítottunk a magazinon keresztül, és mivel ezek az információk már az én birtokomban is ott voltak, a film által, illetve különböző cikkek, Instagram posztok által, ott elgondolkoztam, hogy akkor innentől kezdve hogyan tovább.
Ha már szóba hozta ezt a filmet, The True Cost. 2013-ban Bangladesben összeomlik egy gyár, ahol különböző nagy nyugati divatmárkáknak a termékeit készítették. Az egyik legnagyobb ipari katasztrófa egyébként, ami történt az elmúlt 10 esztendőben, 1100 munkás meghal, és közel 2500 munkás megsérül, jelentős részük olyan sérülés szenved, aminek a következtében élete végéig fogyatékos lesz, tehát kezét, lábát amputálni kellett. Egy idézet öntől, mert nem egyszer látta a filmet, ez szerint az interjú részlet alapján, most önt idézem, hogy legalább 5-ször láttam a filmet, és mindig ugyanolyan megrázó volt szembesülni azzal, hogy micsoda gátlástalan kizsákmányolás zajlik a textiliparban. Tényleg olyan, mintha a textiliparban alig változott volna valami az ipari forradalom óta. A hajtás pedig óriási, mert a nyugati üzletekben a fast fashion márkák többnyire 3-4 hetente jönnek elő újabb mikrokollekciókkal, majd különböző manipulatív eszközökkel ösztönöznek vásárlásra. Megy tovább az idézet, de ez is azt gondolom, hogy éppen elég, hogy érzékeljék a hallgatók, hogy milyen hatással volt önre a film, és magát a problémát is lássuk, hogy ez a gyors divat, ha magyarra akarjuk lefordítani, ez a gyors divat, ez milyen változást hozott az életünkben, milyen változást hozott a divatban. Egyetlen egy adatot szeretnék még a hallgatóknak a figyelmébe ajánlani, és aztán kíváncsi vagyok az ön véleményére. 2000-ben az európai ruházati vállalatok, ez nem volt olyan nagyon régen, 20 éve, tehát 2000-ben 2, 2011-ben, 10 évvel ezelőtt 5 kollekciót dobtak évente piacra, addig most a H&M 12-16 kollekciót, a Zara pedig 24 kollekciót mutat be évente, tehát egészen elképesztő a változás az elmúlt 20 évben.
És akkor még azt hozzáteszem, hogy most már nem csak fast fashion márkákról, hanem ultra fast fashion márkákról is tudunk.
Az biztos, bocsánat?
Hát, hogy még gyorsabbak. Már nincsenek is, nincsenek is már mikrokollekciók, ömlesztik az árukat. Nem is feltétlen fizikai üzletekbe, hanem az online térbe, és kifejezetten a különböző közösségi média oldalakon hirdetnek influencerek által, vagy csak feldobálják a hirdetéseiket, Instagram, TikTok, tehát, hogy most már arra feletolódik a marketing. nem lehet mikrokollekciókat elkülöníteni. Ez egy nagy különbség, sokkal rövidebb a gyártásidő, még jobban le tudják rövidíteni, és egészen elképesztő árumennyiséggel dolgoznak, szóval még gyorsabbak. Még rá, megyünk mondjuk, előre ezen
mondjuk,
az
hogy
úton.
Rátettek még egy lapáttal, ha lehet ezt mondani. Pedig, és akkor itt egy másik témához kell kanyarodnunk, összefügg a kettő természetesen, hogy eddig is az elmúlt években, évtizedekben nem nagyon láthattunk mást, mint a dobdel kultúra, ha úgy tetszik, kiteljesedését. Inkább azt mondanám, hogy térnyerését. És dobdel kultúra van ma már szinte mindenütt, a művészetben, az élet minden területén, a használati eszközök gyártásánál, de a divatban különösen. És ez azért érdekes, mert megint csak statisztikai adatokat szeretnék mondani, alátámasztva egyébként az ön értékelését, hogy az egyfőre jutó mennyiség az Európai Unióban vásárolt egyfőre jutó ruhanemű mennyisége 40%-kal nőtt az elmúlt években, első állítás. A második, az európaiak ruháiknak 30%-át csupán csak egyszer veszik föl, utána vagy a szekrénybe porosodik, vagy eldobják. A harmadik, hogy mindössze 1%-át hasznosítják újra a ruháknak, pedig azok jó minőségűek, tehát nem kidobásra érettek, nem kopottak, nem szakadtak. Kiegészítve mindezt azzal, amit az imént mondtam, hogy hogyan gyorsul fel az ipar. Ezek is riasztó adatok.
Amennyire én tudom, Európán belül Nagy-Britannia a legnagyobb fogyasztó, tehát hogy ott pörög nagyon a vásárlás kultúra, az eldobó kultúra, és Magyarország egy picit más, mint a nyugat-európai országok, mi azért én úgy tudom, hogy nem vagyunk annyira nagy fogyasztóak még, nem dobunk ki annyi ruhát még, de a tendencia azért már látszódik, főleg, hogyha tizenévesekkel beszélgetek akár egy-egy előadás kapcsán. Nagyon érzékenyek egyébként a problémafelvetésekre, de lehet azt is érezni, hogy ott nagyon erős a csoportnyomás még. És hogyha olyan csoportról van szó, ami kifejezetten megy a márkás darabok, vagy a fast fashion márkák után, akkor nehéz ebből akár tizenévesként azt mondani, hogy én kiszállok ebből, és másképp gondolkozom, másképp vásárolok, és szerintem még a 20 évesek azok, akik. Ezt én úgy fogalmaztam meg, hogy a veszélyeztetett korosztály, de ezt lehet nyilván szebben is mondani.
Ez azt jelenti, hogy a fiatalok körében, és akik mondjuk így, a szociológia ezt úgy hívja, hogy véleményformáló tagjai a csoportnak, akkor említette az úgynevezett influencereket, és nyilván vannak a divatmárkáknak a hagyományos bevált alkalmazott reklámeszközei, tehát ez a három együtt meglehetősen erős nyomást gyakorol a fiatalokra, tizenévesekre, még a 20 évesekre is, és mondjuk az ilyen kiózanító, figyelmeztető, elgondolkodtató adatok, tények, mint amiket ön szokott előadásaiban, cikkeiben megemlíteni, azokra kevésbé van fogadókészség. Jól gondolom?
Fogadókészség szerintem van, csak lehet, hogy nem jut el hozzájuk úgy. Ezért fontos az, hogy minél többen beszéljenek róla, és én azért már bőven a 30-as éveimben vagyok, és a fiatalokat lehet, hogy tényleg pont egy 20 éves vagy egy 10 éves influencer tudnám megszólítani, aki kifejezetten azt támogatja, hogy másképp nézzünk az öltözködésre, másképp nézzünk a vásárlásra, vásároljunk second hand darabokat, nagyon menő most szerintem a vintage. Jó 20-30-40 évvel ezelőtti ruhadarabok jönnek vissza, akár fazonban, akár pedig tényleg az, hogy fel lehet menni a padlásra, vagy el lehet menni bolha piacra, és tényleg nagyon divatosak ezek a ruhadarabok a fiatalok körében is, úgyhogy azt is meg lehet fogni úgy, hogy ne egy fast fashion üzletben vásároljanak meg egy vintage másolatot, hanem egy valódi vintage ruhadarabot keressenek elő valahonnan.
És hogyha ezeket a riasztó adatokat, amikről az imént beszéltünk, elmondja a fiatalok körében, akkor mi a tapasztalata, hogy elgondolkodnak ezen, melbe vágja őket ez, vagy azt mondják, hogy hát engem nem érdekel, élem az életemet, vagy ilyen meg olyan reakció is van?
Valószínűleg azért, mert engem olyan intézményekbe hívnak, ahol ugye az én olvasói másodban a tanárok, nem pedig a diákok. Ott már van egy előkészítése ennek, és nagyon nyitottak, amikor erről mesélek, és nagyon érzékenyen érinti őket. Tehát, hogy abszolút volt olyan, aki azt mondta, hogy ő szeretne a jövőben divattervezéssel foglalkozni, és az előadásom után elgondolkozott azon, hogy valóban a klasszikus módon foglalkozik el majd a divattal, vagy divattervezéssel, vagy pedig egyéb lehetőségek után kutat, amit most még alternatívnak nevez. Például az upcycling, ami a maradék alapanyagoknak az újrahasznosítása, vagy már hulladékként kezelt alapanyagoknak, ruháknak az újrahasznosításával alkot teljesen új ruhadarabokat, hogy ez az, ami felkeltette a figyelmét, és lehet, hogy ő majd ebbe az irányba fog indulni. És nagyon sokszor kapok egyébként gazdasági jellegű kérdéseket, mi lesz azokkal a Távol-Keleten, akik a divatiparban dolgoznak, hogyha mondjuk bojkottáljuk a fast fashion márkákat, vagy hogyha az egész megszűnik, tűnik. Egyébként a fast fashion fogalmát azt még nem is tisztáztuk szerintem, úgyhogy ez hát lehet, hogy
tegyük,
érdemes.
Akkor tegyük meg szerintem, akkor segítsen a hallgatóknak, meg nekem is, hogy akkor pontosan határozzuk meg, mert ön akkor azt gondolom már néhányszor megtette.
Nehéz egyébként, de ez a gyors divat, ahogy ön is mondta, így tudnám a legegyszerűbben megfogni. Egyébként ez egy gyártási modell, ami annyit jelent, hogy ugye felgyorsították a gyártási folyamatokat, lerövidítették ezeket, míg régen mondjuk fél évig tartott, amíg a tervből termék lesz, és bekerül az üzletekbe, az csak néhány hét, és akkor ez különböző márkáknál lehet, hogy egy hét, lehet, hogy öt hét. Nagyon sok, úgymond inspirációt alkalmaznak, tehát a kifutón látható nagy márkáktól inspirálódnak, ezt azért lopásnak nem biztos, hogy lehet nevezni, de nagyon hasonló ruhadarabokat készítenek el, mint a ismert nagy márkák, Chanel, Burberry és a többi, és kitolták a gyártást távol-keleti országokba, olyan országokba, ahol nincsenek olyan szigorú környezeti szabályozások, vagy munkavédelmi szabályozások, és ezt most távol-keleti országokat mondok, de egyébként most már azt prognosztizálják, hogy a távol-keletről el fog tolódni a gyártás például Afrikába. Úgyhogy lehet, hogy a címkéket, hogyha majd megnézzük néhány év múlva, akkor nem Banglades és Kambodzsa szerepel rajta, hanem Etiópia.
Mert hogy ott még olcsóbb a munkaerő azért?
Igen.
És nem olyan szigorúak a környezetvédelmi előírások. Ez lehet a másikok, gondolom.
Ezt gondolom a másikok. Aztán, hogy az ipar az mennyire fog lépni és változni, vagy változtatni, azt én nem tudom megjósolni.
Akár honnan is közelítjük meg ezt a kérdést, a végén mégiscsak oda lyukadunk ki, hogy azért ez a mi felelősségünk is, hogy a divatipar ezt a tempót tudja diktálni, mert hogyha mi a vásárlásainkkal és ezekkel a fogyasztási szokásokkal, amiket az imént idéztem, hogy veszünk ugyan ruhadarabot, de csak egyszer vesszük fel, aztán vagy eldobjuk, vagy a szekrényben tároljuk. Tehát ezt a hibát nem egyszer követjük el egy évben, hanem akár többször is. Nos, ezzel a rossz szokásunkkal, itt nem egészen indokolt egyébként, hogy többes számba beszélek, mert sem önre, sem rám nem jellemző egyébként ez, de most ez mindegy. Tehát mondjuk az emberek többsége számára ez igaz, mégiscsak életben tartjuk, ha úgy tetszik, tápláljuk ezt a fast fashion-t, ezt a dobd el kultúrát.
De lehet, hogy nem vagyunk tudatában ennek. Tehát, hogy én arra gondolok itt a rossz, mert úgy én nekem meg volt ez a rossz szokásom. Tehát mielőtt ezzel a témával elkezdtem volna foglalkozni 2016-ban, azért én nagyon rendszeresen jártam a plázákat és vásároltam, és nem gondoltam bele, hogy az adott ruhadarab honnan származik, hol készül, milyen alapanyagból készül, mert ugye ez is nagyon fontos, hogy igyekezzünk minél kevesebb például műszálas alapanyagot a ruhatárunkban tudni, de hogy ezek a márkák pontosan tudják azt, hogy hogyan hassanak ránk. Ugye az újdonság varázsát azt valamennyien szeretjük. Az ember szereti az újat, szereti az, hogy valami más, ugye ez hajt minket előre, és ezt egyébként ők pontosan tudják és kihasználják. Most ezt általánosságban mondom, tehát lehet, hogy ez ránk mondjuk most már éppen nem érvényes, de azért nagyon sokakra érvényes, meg az, hogy ugye nem ruhákat adnak el, mint ahogy nagyon sok esetben nem egy terméket adnak el a különböző márkák, és ez lehet egyébként egy autó is akár, hanem egy életérzést.
Ez igaz, mert ugye a divatnak, az összes reklámnak az alapja, hogy nem terméket árulnak, hanem reményt árulnak, hogy ez az alap marketing, az első mondata tulajdonképpen így hangzik ezeknek a marketing leckéknek. Reményt árulnak, és elhitetik az emberrel azt, hogy ő most divatos, ő most egy influencer által hordott ruhadarabot visel, és ezáltal ő most trendi, stb. 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 Megmondom őszintén, én ebben a történetben egy kőkorszaki szaki vagyok, mert én nekem bár akárhova, akármikor kiteszik, hogy 50%-kal olcsóbb, 70%-kal olcsóbb, 30%-kal olcsóbb, engem őszintén szóval nem érdekel. Engem egyetlen dolog érdekel, hogy szükségem van most arra a dologra, vagy nincs szükségem rá. Tehát engem nem tudnak ezzel megszólítani, de azt hiszem tényleg ebben nagyon-nagyon kilógok a sorból, azt gondolom.
Nem feltétlen, mert szoktam beszélgetni ugye a különböző szakemberekkel is, és például olyanokkal, akik nagyon közvetlen kapcsolatban vannak fogyasztókkal, például az adományboltosoknak a tulajdonosaival szoktam beszélgetni, és ők például azt mesélik, hogy teljesen már másképp vásárolnak, hordanak ruhát a nők és a férfiak, tehát hogyha lehet egy ilyen különbséget tenni, azt vették észre, hogy amikor női ruha kerül be az adományboltba, sokkal akár silányabb minőségből is van, tehát sok a műszálas ruha, de mondjuk nincsenek még annyira elhasználva a ruhadarabok, míg a férfi ruhák nagyon elhasznált állapotban kerülnek be az adományboltokba. Persze itt fel kell tenni a kérdést, hogy elhasznált ruhát miért adunk az adományboltba, de hogy teljesen másképp néz ki már a ruhadarab. Tehát férfiak szerintem hosszabb ideig használják a ruháikat. Lehet, hogy mondjuk adott esetben jobb minőségű ruhadarabokat vásárolnak, nem pörög annyira a férfi divat. Nincsenek akkora nyomás alatt szerintem a férfiak, mint a nők. ezt most mondom így általánosságban, de én erről ilyen kutatást nem olvastam például, hogy ez valóban így van-e, ezt csak a beszélgetésekből szűrtem le.
Egy pillanatra kanyarodjunk még vissza a divat és a környezetterhelésnek a kérdésére, divat és fenntarthatóságnak a problematikájára. Ugye említette, hogy nem mindegy, hogy milyen alapanyagból készül az a divattermék, legyen szó bármilyen ruhadarabról. Ugye ma a pamut alapanyaga a gyapot. A gyapot rendkívül vízigényes növény. Tehát amikor ugye az előbb beszéltünk a farmerről és annak a környezeti lábnyomáról, akkor azért jó, hogyha tudjuk, hogy egy kiló gyapot előállításához, ez változó egyébként, országonként változó, mert mondjuk Kínában 6000 liter, de Indiában például 22000 liter vizet használnak fel. És hogyha nem pamut alapanyagot, hanem mondjuk poliésztert vagy kevert anyagot, akkor ugyanez lehet, hogy az alapanyag részben olcsóbb, de akkor meg ott van az a probléma, hogy a mosásnál mikroműanyag szálak kerülnek a környezetbe, és ma már egyre több kutatás szól arról, hogy ez a mikroműanyag szennyezés ez milyen komoly problémát jelent az élővilág számára, végső soron pedig a mi számunkra, emberek számára is. Ugye beszéltünk arról, hogy a festékek, különböző vegyszereknek a visszajutatása, tehát nem tisztítják meg a textilüzemek ezeket a szennyvizeket. Ennek következtében ma a globális visszennyezésnek mintegy 20%-át felel a textilipar. Tehát itt azért lenne tennivaló bőven, most a fast fashion-től teljesen függetlenül is.
Az egyéni szinten is sokat lehet tenni szerintem, de ugye én nagyon sokakkal beszélgetek, mert van egy blogom, kapcsolódnak hozzá közösségi oldalak, rengeteg üzenetet kapok, hogy hogyan lehetne változtatni egyéni szinten. Megvannak erre az ötletek. Elég az, hogyha mondjuk például kevesebb szer mosunk, vannak olyan ruhadarabok, aminél például elég, hogyha csak kiszellőztetjük, vagy nem is kell a mosógépbe tenni, csak tényleg így kézzel átlögybölni. Nem mindegy, hogy milyen mosószert használunk, nem mindegy, hogy mennyit használunk belőle. Léteznek már olyan innovációk, például egy berlini startup fejlesztett ki egy mikroműanyag szűrős mosózsákot, amit egyébként még a startupnak a vezetője is azt mondja rá, hogy ez csak egy átmeneti megoldás. Tehát, hogy lépni kell majd a például a mosógépgyártóknak is. Miért nem lépnek a mosógépgyártók, amíg mondjuk a divatipar nem talál föl egy olyan alapanyagot, ami helyettesítheti, kiválthatja a műanyagot úgy, hogy a mikroműanyagról már nem feltétlenül kell beszélgetnünk. Ezek csak ilyen utópiák, vagy nem is tudom.
Teljesen logikus a felvetése. Én is gondoltam erre, hogy hogyan lehet megelőzni azt, hogy ezek a mikroműanyag szálak leginkább a mosás következtében a természetbe jussanak. Hát nyilván egy speciális szűrőt kellene a mosógépekhez tervezni. Feltételezem, hogy ez technológiailag nem kivitelezhetetlen, tehát én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb meg lesz az a mérnöki tudás, és előbb vagy utóbb reményeim szerint meg lesz az a gyártói szándék, hogy ilyen megoldással kiegészítsék a mosógépeket. Ez nyilván egy cserélhető valamilyen szűrő betét kell, hogy legyen, és akkor ezáltal csökkenthetnénk a környezeti terhelését a műszálas termékeknek. De biztos, hogy ezt meg kell oldani, mert riasztó adatokat lehet hallani egyébként a mikroműanyag jelenlétéről és annak élettani hatásairól, akár az állatokban, akár az emberek szervezetében.
Volt egy beszélgetésem erről, a kifejezetten a mikroműanyagot jártuk körül szakemberekkel, és ott például azt mondták, hogy még nincsenek hosszú távú kutatások arra vonatkozóan, hogy mi történik az emberi szervezettel, hogyha folyamatosan ugye mikroműanyagokat fogyasztunk, mert hogy azokat ezért elfogyasztjuk, ezt most már tudjuk.
Biztos, hogy nem jó. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy az ember a törzsfejlődése során, amióta elkezdte benépesíteni a földet, műanyagot nem fogyasztott. Ezért a szervezete nem készült fel. Emésztőrendszere nem készült fel a mikroműanyagoknak, meg semmiféle műanyagnak a fogyasztására és feldolgozására. Tehát a józan paraszt észszel is kitalálhatjuk, hogy ez bizony nem használ a szervezetünknek, és hogy mennyit árt, vagy milyen káros folyamatokat, esetleg rákos folyamatokat indít el. Erről valóban különböző ilyen-olyan-amolyan kutatási eredmények vannak, inkább még csak feltételezések. Egy biztos, jobb lenne, hogyha minél kevesebb műanyag kerülne a szervezetünkbe. Ezt józan paraszt észre is azt gondolom, hogy beláthatjuk.
A vásárlói részről meg csak annyi, hogy amikor erről a témáról beszélünk, akkor az ember gondolkozik, hogy persze mivel tudja kiváltani a különböző ruhadarabokat. Mert mondjuk egy ingnél mondhatom azt, hogy nem poliészter blúzt veszek, hanem pamutot, lent, kevert anyagokat, sejen pamut keveréket, aki például azt szereti, vagy mondjuk az életmódjába belefér, de mondjuk egy sportruhánál, egy úszódressznél, egy technikai ruházatnál még nincs meg az az alapanyag, ami helyettesítheti a műszálat. Most már ugye az újrahasznosított műszál kerül egyre többször előtérbe, lehet egyébként különböző márkáknál újrahasznosított műszálból készült termékeket kapni, de most még egyelőre ilyen várakozó állásponton vagyunk. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy ugye ez egy átalakulási folyamat most. Nagyon sok mindenről tudunk, nagyon sok kérdésünk van, hogyha a vásárlói szinten maradunk, és nem mindenre tudunk még tuti választ adni, hanem lehet, hogy még várni kell egy pár évet, ugye az ipar is alakuljon, illetve hát milyen fölül jövő, hát mondanám azt, hogy nyomás hatására alakul majd az ipar, mert azt azért nem szabad kihagyni, hogy a fogyasztónak nagyon nagy ereje van, de azért itt sokkal magasabb szinteken is történjük kellene a dolgoknak.
Jó, de ezért kell szerintem beszélnünk a problémáról. Tehát, hogy egy, magát a fogyasztót tudatosabb vásárlásra és a ruhatárának egy tudatosabb kiválasztására és használatára ösztönözzük, fogyasztói oldal. Mi fogyasztók tudunk jelzést küldeni az ipar számára, hogy milyen termékeket látnánk a jövőben szívesen. A fogyasztók egy speciális rétegét képezők, úgynevezett influencerek alapvetően tudnánk befolyásolni az iparnak a mozgását, és ott az állam, ott vannak a nemzeti kormányok, amelyek biztos, hogy megfelelő szabályozóval, ösztönzővel, részben kényszeríthetik a szabályozókkal, részben az ösztönzőkkel segíthetik az átállását a divatiparnak egy fenntarthatóbb irányra, és az is biztos, hogy a tudománynak is van szerepe, hiszen azok a kutatások, amiket az imént érintettünk, hogy milyen kérdésekre kellene tudományos választ adni, ezek váratnak még magukra, de nyilván a tudománynak is megvan a szerepe, hogy akár a mikroműanyagok élettani hatásairól többet tudjunk, hogy a mérnöki tudásnak van szerepe, hogy megtalálják a mosógéphez a mikroműanyagok szűrésére alkalmas technológiát, és így tovább, és így tovább. Tehát itt van mindenkinek tennivalója a következő években, ez teljesen nyilvánvaló. Egy egészen más kérdés, amiről idáig nem beszéltünk, de amikor készültem erre a találkozóra, úgy gondoltam, hogy ezt azért ne hagyjuk ki. Nem mondanám, hogy túl sokszor lehet olvasni erről a kérdésről. Időnként igen, és lehet látni riasztó képeket is. Ez pedig egyes divatmárkák, sőt mondhatnám a divatmárkáknak a többsége, akkor, amikor nem tud eladni egy terméket, nem leárazza, nem könnyen hozzáférhetővé teszi a fogyasztó számára, hanem egyszerűen megsemmisíti. Bedarálja, elégeti, vagy valamilyen más módon megsemmisíti. Riasztó adatokat lehet arról olvasni, hogy milyen értékű, hány millió dollár értékű árut semmisítettek meg különböző nagy márkacégek, és ez, ami igazából számomra felháborító, hogy vannak olyan cégek ezek között, amelyek úgy állítják be mondjuk a ruházati termékeknek az elégetését, hogy ők ezzel energiát állítanak elő. Na, ez már aztán végképp pofátlanság, nem?
Igen, hőenergiaként hasznosul újra, vagy valami ilyesmit, nem tudom, azt mondom, ami ilyesmit olvastam. Különböző márkáknál más miatt történik, ugye a fast fashion márkáknál, vagy ultra fast fashion márkáknál tényleg egy óriási készlet maradhat rajtuk. És nem, mondom azt, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, de persze elgondolkodható, hogy miért nem adják mondjuk tovább.
Mondjuk egy leárazást, akkor miért? Hát azért nem, mert nem akarják egyébként a terméknek az értékét én értemben, vagy a márkának az értékét úgy csökkenteni. Ők azt gondolják, ha valami olcsó, akkor az nem jó minőségű, és akkor, hogyha ez a kép alakul ki, akkor ez a fogyasztók számára egy csalódást jelent, és esetleg elbizonytalanítja őket. Szerintem ők erre gondolnak.
Ezt az olvasatát inkább a luxus márkáknál olvastam, tehát, hogy ott tényleg felmerülhet bárkiben, aki például bármilyen luxus márkától vásárol, hogy ha leárazzák azt az adott terméket már ennyire, akkor presztízs vesztesége van a márkának, vagy nem tekintjük akkor már olyan vonzónak, úgyhogy ez abszolút így van szerintem is. Egy olyan márkánál, ami szinte egy utánunk dob egyébként már akár a leárazásoknál is, ott azért felmerül bennem a kérdés, hogy lehet, hogy tényleg annyit gyártanak, hogy nem lehet vele mit kezdeni, és az az óriási mennyiség ott marad rajtuk, és nem is tudnák. Tehát olyan gyorsan jön az újabb és újabb és újabb és újabb árukészlet, hogy egyszerűen nem tudnak tőle másképp megszabadulni.
Igen, de akkor ez viszont felveti azt a kérdést számomra, hogy egy idő után akkor ez nem tud nyereséges lenni, hiszen hogyha az általam legyártott terméknek egy jelentős része az a megsemmisítőbe végzés, nem a fogyasztó fizet érte, akkor ott biztos, hogy az a profitomat csökkenti, hogyha én mondjuk termelő vagyok, nem?
Mondjuk az arányokat nem ismerjük, hogy mennyi kerül végül is ugye elégetésre, és mennyi új termék érkezik, úgyhogy ezt, ennek nekem is utána kéne nézni, hogy ez pontosan hogy van.
Egy biztos, hogy ez egy rossz tendencia.
Hát kifejezetten.
Ez biztos, hogy rossz tendencia.
Meg azt érzi az ember, hogy már gyártás során is miért gyártunk egy egyből elégetni való termékeket.
Számomra is felfoghatatlan, de most akkor egy nagy kérdőjel marad itt, hogy vajon ez miért van így, és hogy mit is lehetne ez ellen tenni. Az az igazság, hogy amikor már fölkészültem a beszélgetés, akkor sejtettem, hogy ez nem egy podcastnyi idő lesz, tehát a szokásos 20-25-30 perc nem lesz elég a téma körültekintő körbejárására, és maradt még nagyon sok kérdés, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első podcastot itt érdemes most befejeznünk, és folytatnunk 2 hét múlva, hiszen azok a kérdések, amik még engem foglalkoztatnak, és amik itt a jegyzett papíromon szerepelnek, azok legalább annyira érdekesek, érdekfeszítőek lehetnek, mint az eddig elhangzottak. Úgyhogy köszönöm Mendján Eszternek, hogy itt volt a stúdióban, és folytassuk akkor 2 hét múlva.
Én köszönöm, folytassuk.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.